A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A reggeli monitor extrában először arról lesz szó, hogy válságállónak bizonyult a magyarországi édességipar, majd pedig az éghajlatváltozás, a levegőminőség és a népességrobbanás összefüggéseiről lesz szó. Kérem, tartsanak velem!
Reggeli monitor extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Tehát először arról, hogy válságállónak bizonyult a magyarországi édességipar. A Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára azt mondta, hogy bár kevesebb termék fogy a boltokban, az infláció miatt a szektor bevételei mégis nőnek. Intőti Gábor hozzátette azt is, hogy az orosz-ukrán háború okozta nehézségek dacára tovább zajlik a prémium termékek térnyerése az édességek tekintetében, amit a szakértő számításai szerint az idei húsvét is alátámaszt majd. Molnár Gábor interjúja.
Az önök évi rendes konferenciája az Édesség a válságban címet viseli ezúttal, de én egy kicsit ezt megfordítanám első körben. Válságban van jelenleg az édességipar?
Attól függ, hogy honnan nézzük. Azért olyan szintű válságról, mint ami mondjuk 2008-ban történt, hogy a pandémiának az első szakaszában nem beszélhetünk, mind a két esetben rendkívüli módon bezuhant a fogyasztás. Ez most nem történt meg. Általánosságban azt tudom elmondani, hogy az eladott mennyiségek azok csökkenőek, de a forgalmi érték, hát nyilván az inflációnak is köszönhetően az növekszik. Jelenleg így néz ki a dolog. A cégeknek azért nagyon sok mindent kell kimozogniuk, például az emelkedő rezsiköltségeket, vagy az emelkedő alapanyagárakat. Ezekkel kapcsolatban annyi a jó hír, hogyha magasabb szinten is talán, mint a korábban megszokottak, de mind az alapanyagok, mind az energia tekintetében azért látszik már a stabilizálódás, és nagyon sokat korrigáltak vissza ezek az árak. Az árfolyam mozgás sem egyszerű a forint esetében, és itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk hol erősebb, hol gyengébb, hanem arról is, hogy nagyon nehéz így tervezni az üzleti évet, hogy akár csak néhány hónappal előre a bevételeket, kiadásokat, hogyha egy ennyire hektikus árfolyam környezetbe kell dolgozni, de ez nem csak az édességet érinti természetesen, hanem gyakorlatilag a gazdaságnak az egészét. Ezen kívül volt egy jelentős netta adóemelés az elmúlt évben. Ezt így hívják, hogy népegészségügyi termékadó, de hogyha megnézzük, hogy milyen termékeket sújt, vagy megnézzük azt, hogy például most jelenleg van egy újabb szabályozás, ami egy kedvező fordulat, mert például ez az adó halmozódott, tehát az alapanyagokat is adóztatták. Ez az alapanyag adóztatás most nemrég megszűnt, amit nagyon pozitív fordulatként értékelünk. Ezért mindig van rajta korrigálni való, rendkívül adminisztrációs terhet jelent maga az adóztatás, illetve érdekes módon az olyan termékek, amelyek végül a fogyasztó számára netta nélkül kerülnek értékesítésre, azoknak az összetevőit továbbra is netával kell adózni.
Viszont azt mondta, hogy ez a mostani válsághelyzet, vagy nehéz helyzet, ez azért nem hasonlítható mondjuk a 2008-ashoz például. Ez egyébként azt is jelenti, hogy mondjuk az emberek nem első körben az édességről mondanak le, vagy azért lehet látni egy ilyen trendet, hogy azért kevésbé veszik az árukat?
Mi azt látjuk a kereskedőktől kapott általános visszajelzések alapján is, hogy azért sok mindenről mondunk le, mint vásárlók. Mennyiségekről beszélek, tehát egyszerűen kevesebb dolog vagy kisebb súlyban kerül a kosárba. Ez az egyik oldala. A másik oldala az, ami azért igazából mindenki számára örvendetes, hogy úgy tűnik, hogy van ugyan lefelé vásárlás, tehát amikor a fogyaszt az olcsóbb terméket keresi, de ezzel együtt is a minőség iránti igényt azt nagyon nehezen engedik el.
Ez azt is jelenti, hogy a prémium termékeknek a térnyerése, amiről sokat olvashatunk így a pandémia előtt talán, az továbbra is tart.
Igen, ez határozottan állítható. A mennyiségek csökkennek ebben az esetben is akár, de abszolút tart ez a prémium térnyerés, annál is inkább, hogy egy példát mondjak, az elmúlt időszaknak a nyertese egy meglehetősen drága termék, akármilyen módon is állítják elő, vagy akár mennyire prémium, vagy kevésbé prémium, ez a jégkrém. Jégkrém az még az olcsóbb fajtája, és mondjuk ha súlyával arányosítjuk, akkor az nem egy nagyon olcsó termék. Nyilván nyáron mindenki örömmel elfogyaszt egy-két jégkrémet, és akkor már szeretne nyilván jó ízűt fogyasztani, és kifizeti az árát.
Megnéztem, hogy mik talán a legfontosabb alapanyagai az édességiparnak. Néhányat a teljesség igénye nélkül fel tudok sorolni. Ez a kakaó, a vanília, a tejpor vagy a búza. Mi az, aminek az ára leginkább fölment az utóbbi időkben?
Ezek közül a kakaó, de hangsúlyozom, hogy ez visszakorrigált, tehát a kakaó nagyon elszállt, és azután visszajött, illetve a vanília az, ami rendszerűen drágul, most volt egy kis korrekció a vaníliában is. A vaníliával két dolog van, az egyik az az, hogy ez egy nagyon szűk területen termő, gyakorlatilag csak Madagaszkáron termő termék, növény, és az éghajlati változások miatt azt látjuk, hogy azt vetítik előre szakértők, hogy ennek folyamatosan csökkenni fog a terméshozama. összességében, tehát ez valószínűleg folyamatosan drágulni fog. Ugyanakkor vaníliából akármennyire drága, ugye csak nagyon kevés kell. Tehát attól, mert a vanília ára mondjuk fölmegy akár a duplájára, attól nyilván egy termék nem fog a duplájába kerülni, mert a vanília tartalom az a vaníliával készült termékeknek is csak töredéke.
Lehet ezt pótolni bármivel egyébként a vaníliát?
Nézd, most már igazából minden tudunk pótolni. Nagyon komoly kísérletek folynak a mesterséges kakaó előállítására, a mesterséges vanília pedig már nagyon-nagyon régóta létezik, ami egyébként ismereteim szerint gyakorlatilag azonos vegyület szinten a természetes vaníliával. Tehát ezeket lehet pótolni, de azért főleg a prémium termékek esetében ez nem igazán életszerű.
Mi a helyzet itt az árstoppal? Befolyásolja-e bármennyire ez az édességipart? Elsősorban itt a tojás miatt kérdezem.
Ez leginkább a sütőipart érinti. Tehát a mi termékkörünket kevésbé befolyásolja közvetlenül, közvetve azonban igen. Azért, mert a kereskedőknek az árstopp miatti veszteségeket szét kell teríteni más termékeket. Most akkor milyen terméken tudja ő szétteríteni? Ha mondjuk egy, nem tudom, 1000 forintos csokoládét mondjuk 1080 forintért fogadni, azt a tábla csokoládét valószínűleg ugyanúgy meg fogja venni a vásárló. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy az édesség az tipikusan egy olyan termékkör, ahol a fogyasztó a vásárló elviseli, ha valamivel drágában adják, mint ahogy ő arra gondolt, vagy ahogy korábban megszokta, és így közvetve azért az árstopp érint minket is, illetve hát a leginkább a fogyasztót, aki kifizeti szépen az árstoppos termékeken keletkező veszteségeket, a nem árstoppos termékeken.
És ugye erre egy jó teszt lesz a most keletkező húsvét. Mit vár ettől az időszaktól? Azt feltételezem, hogy mondjuk a karácsony mellett talán ez egy másik, és mondjuk a gyereknap mellett egy másik ilyen csúcsidőszaka ez az édességiparnak.
Pontosan így van, a karácsony és a húsvét az édességipar számára a legfontosabb időszak, ezek sokkal nagyobb eladási mennyiségeket képviselnek, mint az átlagos hónapok. Azt várjuk a húsvéttól, hogy jól fog működni, és ezt azért várjuk, mert igazából mi magunk is meglepődtünk. Tehát azt kell tudni, hogy a pandémiára visszamehetek, hogy esetleg halványan 2008-ra, hogy ezekben az években rendkívül visszaesés következett be. Illetve volt még nekünk egy nagyobb visszaesésünk, amikor bevezették a nettát a 10-es évek elején, de az a helyzet, hogy mi azt látjuk, hogy most egy ilyen graduális csökkenés van ugyan az adott mennyiségekben, de ugye mivel minden drágább lett, a forgalom az nem, hogy csökkent, hanem nőtt. Azt hozzá kell tennem, hogy egyébként ha a mennyiséggel arányosítjuk a forgalmi értéknek a növekedését, akkor azt látjuk, hogy messze az élelmiszerinfláció alatt maradt az édességek drágulása, és ezért gondoljuk azt, hogy a húsvéti dolgokat ugyanolyan mennyiségben fogják beszerezni az emberek, mint mondjuk akár az elmúlt évben, és hogy visszatérek a válságosabb időszakra, tehát a pandémia első évben 2020-ban 25%-kal zuhant be körülbelül az édességpiac, hogy akkor praktikusan nem is nagyon lehetett feltétlenül személyesen vásárolni, vagy csak nagyon korlátozottan, hanem inkább online próbált ezt mindenki intézni. 2008-ban is jelentős volt a visszaesés, de már 2021-ben, tehát a pandémia még tartott, de már kicsit hozzászoktunk, meg már megjelentek az első oltások. A 2021-es év húsvét az már olyan volt, mint az összes többi. És ezért gondoljuk azt, hogy ha most nehezebb is, ha most többet is kell spórolni, meg esetleg válogatósabbak lesznek a fogyasztók, és akkor inkább nem tudom, egy csoki nyuszit vesz kettő helyett akár, de nem ezen fogják a legtöbb pénzt megfogni a háztartások, családok.
Intődi Gábort, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkárát hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A fejlődő, illetve az elmaradott országokban a legsúlyosabb a légszennyezettség. A Klimapolitikai Intézet szenior kutatója azt mondta, hogy az egészségügyi problémákat okozó jelenség mintegy 7 milliárd embert érint. Csádban, Kongóban, Nigerben vagy éppen Maliban ráadásul a népesség robbanásszerű növekedése tovább fokozhatja a környezeti problémákat. Kovács Erik szerint, amennyiben a helyzet nem változik, akkor évtizedeken belül újabb népvándorlás következhet. Molnár Gábor interjúja.
A lakosság hány százaléka szenved manapság a rossz levegő miatt?
Most kb. 8,1 milliárd ember él a Földön, ebből körülbelül olyan 7 milliárd az, aki állandóan ki van téve kisebb, nagyobb légszennyezésnek. Ennek egyik oka, a legfőbb oka az emberiség, ami okozza, a másik az pedig egyébként természeti okoknál fogva is kialakulhat a levegő szennyezés. Gondolok itt például a trópusi területeken lévő természetes erdőtüzekre, vagy a szavanna égésre, nagy mennyiségű szállópor tud ekkor felszabadulni a légkörbe. De gondolok itt még például a vulkánkitörésekre, vagy éppen a különböző növények által kibocsátott káros anyagokra is, mert ugyanis ez is előfordulhat, illetve a különböző mikroorganizmusok által kibocsátott káros anyagokra, amik ugye a légkörben lokális szinten előfordulhatnak.
Tehát gyakorlatilag könnyebb lenne azokat az országokat felsorolni, ahol jó a levegő minősége, mint ha azokat vennénk sorra, ahol nem jó. Hogyha ebből a képletből, amiről itt az előbb beszélt, levonnánk az emberiséget, akkor ez alapvetően egy természetes folyamat lenne.
Így van, például a csapadék képződéshez is kell szállópor. Ugye, hogyha nincsen a levegőnek szennyezettsége, akkor ezek a kis pici magok nem tudnak létrejönni, ami a létre a csapadék. Tehát ugye például magával a csapadékkal is kiületedik a légkörből, de például egy vulkán kitörés után ugye minél nagyobb a szemcse, annál gyorsabban örül ki, minél finomabb a szemcse, annál lassabban, de akkor is természetes útjánál fogva ezek az anyagok mindig mindenféleképpen kimennek magából a levegőből, de ugye mindig is újra termelődnek, tehát természetes úton ezt maga a természet is meg tudja oldani. Annyi különbség van most, hogy az ember saját maga mesterségesen most pumpálja pluszba a különböző anyagokat az alacsony szintű légkörbe, ami pedig ugye a felső szintre is el tud jutni, és ott különböző fizikai kémiai folyamatok által pedig más reakciókat hajt végre. Ilyen például, hogyha az üvegházhatású gázokat nézzük, például a széndioxid, a metán, a dinitrogénoxid, ami ugye üvegházhatást hoz létre, de például ilyen a kén-dioxid, ami pedig egy ilyen természetes tükörként van bent a légkörben, ami pedig a lehűléshez vezethez hozzá.
Arról olvastam nem is olyan régen egy cikket, hogy bizonyos kutatók talán Mexikóban kísérleteztek azzal, hogy plusz kén-dioxidot juttatnak a levegőbe, hogy így akadályozzák meg a globális felmelegedést. Ez egy kis kitérő, de erről ön mit gondol például?
Én ezt nagyon helytelennek tartom a kén-dioxidnak a mesterséges légkörbe való juttatását, ugyanis a kén-dioxidról tudni kell, hogy ott ugye a különböző anyagokkal kémiai reakcióba lép, és savak alakulnak, ilyen például a kénsav, ami pedig a savas esőt okozza. Tehát lehet, hogy rövid távon tud okozni némi hőmérséklet csökkenést, de jóval nagyobb neki például a negatív hatása, különösen az ökológiára, az épített környezetre, az ökológián belül pedig gondolok a növényekre, állatokra, de amikor az emberre is egyébként veszélyes a savas eső, illetve még az óceánokra is. De egyébként voltak ilyen felvetések, hogy tudósok részéről, hogy mi lenne, ha kén-dioxidot juttatnának pluszba az alacsonyabb szélességi területeken a légkörbe. Ez nagyon jó, ez rövid idő alatt, például ilyen volt az 50-es, 60-as években lévő lehűlési, vagy inkább melegedési időszaknak a stopja, vagy az is egyébként a megnövekedett kén-dioxid okozta a légkörben. 10-es, 20-as, 30-as, 40-es években volt egy erőteljesebb felmelegedési időszak, az 50-es, 60-as, 70-es években volt egy szünet a felmelegedés, vagy utána kezdődött az intenzív felmelegedési időszak. Éreztenek a közel 3 évtizednek a szünetét a hőmérséklet emelkedésében az 1950-es, 60-as, 70-es évek elején az okozta, hogy nagyon nagy mennyiségű kén-dioxid került a légkörben az erőteljes iparosodás miatt, a világháború utáni iparosodás után. Tehát megvannak neki a pozitív hatása is, de sajnos több a negatív hatása.
Arról beszéljünk egy picit, hogy melyik a Földnek a legszennyezettebb ország a levegő minősége szempontjából?
A legszennyezettebb országok, én ezt úgy szoktam mondani, hogy ilyen országcsoportok vannak, de hogyha kifejezetten az országokra gondol, akkor a legszennyezettebbek azok Pakisztán, India, Kína, Mexikó, illetve a dél-kelet-ázsiai országok, illetve még Afrikában Csád is ide sorolható, vagy éppen még Irán, Banglades, Bahrein. De ami nagyon fontos, hogyha megnézzük azt, hogy állandóan melyik azok az országok, amelyek mindig átlépik nagy részében az év, kb. 350 napjában átlépik magát a légszennyezettséget, kiterjed akkor az egyértelműen India, Kína, Banglades, Csád, Kongó, Mali, tehát ezek a legszennyezettebbek, főleg a fejlődő, illetve elmaradott országokban nagyon jelentős sajnos a levegőszennyezés.
Mi a helyzet a másik oldalon? Melyik országok vagy országcsoportok a legegészségesebbek ilyen aspektusból?
Hát a kevésbé szennyezettként mondjuk inkább így.
Inkább,
a
igen, finoman, bocsánat.
Igen, ezek általában azok az országok, amelyek időjárás szempontjából is el vannak látva állandó széllel. Például ilyen Finnország, a skandináv országok, Svédország, Norvégia, Izland, Finnország. Aztán, ha kicsit lemegyünk a déli féltekére, akkor meg kell nézni Új-Zélandot, Ausztráliát. Nagyon nyitottak, különösen Új-Zéland, ugye a déli óceáni éghajlat miatt az állandó szelek, a csapadék az egyfolytában ülepíti ki a légkört. Maga a levegő szennyezést. És ami nagyon fontos, hogy azokból az országokra, például a skandináv országokban, ahol nagyon erőteljes a megújuló energia, ahol ugye gyakorlatilag nincsen fosszilis energia használat, ott a legtisztább egyébként maga a levegő. És ami nagyon fontos, még tudni kell, hogy Magyarország az körülbelül a középmezőnyben van, inkább az légszennyezettebb országok közé tartozik, ez pedig a főleg a földrajzi fekvésnek köszönhető. Tehát ami nagyon fontos még a levegő szennyezésnél, az a földrajzi fekvés. Ugyanis például Magyarország, ugye a Kárpát-medencében fekszik, három hegység által körbe zárt medencében, nagyon nehéz az átmozgása a levegőnek. Ezért nagyon könnyen meg tud maradni a levegőszennyezés a Kárpát-medencében, azon belül pedig Magyarországon.
És mennyire van kapcsolatban a légszennyezés, a légszennyezettség, a népesség növekedése?
Azokban az országokban, ahogyan az előbb is mondtam, ugye, ahol nagyon nagy a népességrobbanás, és nem elég fejlett még a gazdaság, illetve nem jött még létre a jóléti társadalom, például ami ugye Európára is jellemző a jóléti társadalom. Ilyen például ilyen országok, ahol nagyon nagy a népességrobbanás, az afrikai országok közül Niger, Kongó, Csád, Mali, vagy éppen Ázsiában, India, itt különösen a Dekkán-félszigetnek az északi részén lévő városokra gondolok, Dél-Kelet-Ázsia, Kelet-Kína, illetve még hát nagyon fejlett Japán, de még még ő is még a népességrobbanáshoz tartozik, ugye növekszik a népessége, de különösen Kínára, Indiára, illetve a délkeleti ázsiai országokra kell odafigyelni, ugyanis itt magával nagyon a környezetvédelemmel nem nagyon foglalkoznak ezekben az országokban. Itt ugye pörgetik magát az ipart, pörgetik magát a kereskedelmet, de viszont mellette magára a környezetvédelemre, itt a levegőszennyezésre, a talajszennyezésre, vízszennyezésre nem igazán koncentrálnak ezek az országok.
Tehát akkor mondhatjuk, hogy a népesség növekedése korrelál a légszennyezettséggel negatív értelem.
Abban az esetben, hogyha fejletlen országokról beszélünk, mert ugye most mondok egy másik példát, például az Egyesült Államoknak is ugye nő a népessége. Ugye egyfajtában nő a népessége, nagyon erőteljes a bevándorlás, de mégse tartozik a legszennyezettebb országok közé, pedig aztán az Egyesült Államok egy Európa méretű, kontinens méretű országról beszélhetünk gyakorlatilag. De ugyanígy például Kanadában is növekszik a népesség, egy év alatt például most 1 millió fővel növekedett a népessége, de mégse számít a szennyezés miatt, ugyanis olyan szigorúak a szabályozások, a környezetvédelmi szabályozások, hogy gyakorlatilag a szabályok miatt maga a levegő szennyezés is nehezebben jön létre. Illetve még van egy nagyon nagy előnye Kanadának, illetve az Egyesült Államok, az pedig az, hogy nagyon nagy az észak-déli nyitottsága, tehát nagyon erőteljes átfújása van ugye magának a szélnek a kontinensen.
Ellenben mondjuk, ahogy említette, Magyarországgal, ahol meg ugye beragad.
Medencében vagyunk.
Ugye beszéltünk itt a népességről, mennyi a földnek a kapacitása? Hány embert bír el a mi földünk ideális esetben?
Erre különböző becslések vannak. Ugye már amikor az 5 milliárdot átlépte a 2000-es évek előtt, 1987, ugye akkor mondták, hogy a 6 milliárdoknál már nem fogja bírni. Aztán jött a 7 milliárd, utána jött a 8 milliárd. Na most azt mondjuk, hogy már 10-11 milliárdról beszélünk. Tehát maga a népességnek a növekedését a Föld elbírná, amennyiben ugye a lakosságnak a nagy része ideális gazdasági, politikai környezetbe születne, értve élne. Ma gyakorlatilag a Föld népességének több mint kétharmada olyan környezetben él, illetve olyan országokba születik, amelyek nem érik el a világ GDP, tehát az egyfőre jutó vásárlóerő paritáson mért GDP-nek még csak a világ átlagának a 30%-át sem. Itt különösen Afrika, Dél-Kelet-Ázsia, India, Kína szegényebb területeire gondolok. Tehát ami nagyon fontos, hogy sajnos a fejlett országok, ahol ugye kialakult már jóléti társadalom, ott maga a termékenységi ráta nem olyan magas, mint sajnos a fejletlen országokban.
Kovács Eriket, a Klímapolitikai Intézet szenior kutatóját hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Reggeli Monitor Extrába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hallgassák továbbra is a Trend FM-et. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Lakatos László.